Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 9 perckor folytatódik a Millás reggeli műsora Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással. Megvártad, hogy megforduljak, igen, hogy becsukjam, igen, az ajtót, ugye?
Igen, te kis... vág az eszed. Jaj,
azt annyira számítottam rá, de itt vagyok.
Igen, itt van a kedves hallgatónk is. És 0636-os 980-980-ra ide lehet szellemi termékeiteket közzé tenni, WhatsAppon, Viberen vagy SMS-ben. Irigylem a hallgatót, aki levonul Gemencre egy hétre. Ez kéne nekem is olyan 51 héten keresztül, és akkor egy hetet dolgoznék, mint az ács, és akkor már mindenki jól járna.
Mindig, valakiben mindig bele kell rugni. Igen. Ez egy ilyen hétfő.
Igen. Ez a rugdosos hétfő.
Lehet.
Mit ír a hallgató? Van-e valami közlekedés? Van-e valami feszültség? Itt van például baleset a Kőbányai úton, befelé a Pongrác út után. Aztán a 18. kerület Darányi Ignác utcában is baleset van. A Darányi Ignác Csapó utca csomópontban minden irányban sávlezárás nehezíti a közlekedést arrafelé. Vigyázzunk, fronthatáson ilyenkor az ember ingerültebb, aluszékonyabb, figyelmetlenebb. Kinek milyen hatással jár ez a szervezetére, úgyhogy nagy körültekintéssel, odaadással, előzékenységgel közlekedjünk ma.
Kedves
reggel
hallgató
is.
Morog, már többször megírta. Na most fog jönni az a reklámotok, ami érthetetlen. Mi az az ügyelsorvadás? Ez hangzik el minden nap 8 után, nem az agyelsorvadás. Agy, nem ügy, agy.
De van ügyelsorvadás is. Ha valaki olyan volt már a Magyar Közigazgatás útvesztői közül, megjárt néhányat, az találhatott olyan ügyet, ami elsorvadt.
És
anélkül,
a következő,
hogy ezt akartam.
Kántor Endre mindig lekeveri a számok végét. Ez a mindig.
Igen.
Mindig és soha. Ne legyünk ennyire végletesek. Nem keverem le mindig, hanem akkor keverem le, amikor az szükséges.
Így van. Na, sok beszédnek sok a zaja. Sugározzunk tartalmat, hát ha csillapítólag hat az egybegyűltekre.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Nanotechnológia.
Igen, de... ez ritkán szerepel egy mondatban Szaúd-Arábiával, mert ha azt halljuk, hogy Szaúd-Arábia olajkutak, tevék, sólymokat tartó sejkek, grandiózus idegenforgalmi beruházások, de hogy nanotechnológiában hogy járnak ők az élen, ezt el se tudjuk képzelni. Szerencsére itt van nekünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere, majd
jó
ő
reggelt.
Felfejti ezt a talányt. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Így van, ez egy tényleg összefüggés, hogy bizonyos tudományok hogyan kerülnek a világ erre a pontjára, de a válasz, hogy ti is mondtátok erre, az olaj. Viszont egy kicsit a hallgatók is értsék, hogy mi a nanotechnológia, ez nem egy ilyen szokásos tudományág, hanem igazából egy nagyon komoly ilyen részecske anyagvizsgálat, amelyik ilyen gyakorlatilag atomszerkezetig megy. Ez egy viszonylag új technológia, és hát nyilván rengeteg ipari felhasználása lehet. Lehet látni már ragasztóktól kezdve egy csomó más technológia is megjelenik. Tehát a nanotechnológia velünk van már a jelenben. És hát gyakorlatilag Szaúd-Arábiából olyan szempontból van élem, hogy 26 egyetemen tanítják Szaúd-Arábiában. És Szaúd-Arábiát el tudjuk képzelni, ez egy 32 milliós lakosú ország, 2,1 millió négyzetkilométeren, tehát hogy 26 egyetemen nanotechnológiai tanszékkel rendelkezni és kutatásokkal, azért az nem kevés. És hát nyilván ennek a hajtóereje ipari oldalról egyébként az Aramco, a legnagyobb olajtársaság, mert az olajiparban ezek a találmányok azért felhasználásra kerülhetnek, a különböző olajtermékek és egyéb más kenőanyag termékek kapcsán, tehát azért ez egy valós valami. Na most Szaúd-Arábiáról egy kicsit ilyen madártáblatból néhány gondolat. A világ második legnagyobb olajkitermelő, az első az USA, második Szaúd-Arábia, harmadik pedig Oroszország. Azt kell tudni, hogy az olajiparuk egyébként 33 óta megy, és amerikai segítséggel, például a GALF, ami az autóversenyzésben viszonylag jobban ismert, innen ered, tehát gyakorlatilag ők indították a kitermelést. Innen van tulajdonképpen talán az ő olajiparban is az amerikai bekötöttségük, vagy ez a fajta kötődésük ma már. A világ második legnagyobb olajtartaléka is egyben itt van, tehát egy ilyen abszolút második hely. Első Venezuela, a harmadik pedig Irán. Tehát mindenképpen egy meghatározó olajipari játékos. A legnagyobb iszlám ország egyébként, tehát a területileg, tehát létszámban Indonézia az, ők szuniták, és hát gyakorlatilag ilyen szempontból ez egy szintén vallási szempontból kiemelkedő tény. Na most a egyébként területét tekintve a világ 13. legnagyobb országa 2,1 négyzetkilométerrel, és a fekvése, ha így ránézünk a térképre, azért nem egy megnyugtató fekvés, mert ha körbenézünk, akkor csupa problémás országgal van körben ez a 2,1 négyzetkilométer. Egyrésztről keletről az öböl, tehát gyakorlatilag a Arab-öbölbe csatlakozik be, és ott a dél-keleti részén vannak az Arab-emirátusok, aztán Omán, aztán délről Jemen, ami most azért egy elég forró cím.
Jó, de hát aztán azért mondjuk a szaudiak elég sokat tettek, hogy olyan legyen Jemen, tehát ugye azért nagyon keményen benne vannak ebbe, és hát, csúnya ügy.
Igen, hát ugye, és akkor itt, ahogy jövünk föl a jemeni történet kapcsán, a Vörös-tengeren most már ugye szembe van velük, Mekkával szemben Szudán, ami hát...
Igen. Az sem a stabilitásnak a legjobb nemzetközi példája, igen.
Igen, aztán, hogy megyünk föl, így a Vörös-tenger kapcsán eljutunk egészen Jordániáig, és hát északról tulajdonképpen Irak és Kuwait már. Szóval azért ez egy Izrael szomszédságában. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, és Egyiptommal is gyakorlatilag szinte közvetlen szomszédságban. Tehát ha így nézzük, akkor ez az ország annak ére, hogy nagyon nagy dolgokról beszélünk, tehát nagyon komoly fejlesztésekről, fejlődésekről, egy szerintem nagyon forró környezetben fekszik, már politikailag. A földrajz is érdekes egyébként, mert pont ugye a partvonal mentén mezőgazdaságilag alkalmas területek vannak, de az ország döntő része, és ezt a történelem is nagyjából végig az olyan hegységre és ilyen sivatagosabb részekre terjed ki. Tehát döntően a déli részen vannak 3000 méter fölötti hegyek, tehát Jemen felé, az a délnyugati rész. A dél-keleti részen vannak termőterületek, tehát ott azért, ha az ember ránéz egy ilyen földrajzi térképet, ott még zöld területek is vannak, így egész az öböl térségeig, tehát ott azért a mezőgazdaságot művelik, és ott próbálják is ilyen szempontból ezt a fajta részt erősíteni, és a sivatagot kicsit visszaszorítani, ebben egyébként nagyon jelentős kínai projektek is vannak, de összességében az ország nagy része sivatag, és egyébként a legnagyobb sivatag is szerintem a területének körülbelül 650 ezer négyzetkilométeres sivatag. Na most még a földrajzáról egy picit, hogy a történelmet megelőzve, nincs állandó folyója, ami eléggé problémás, mert ugye nagyvárosai, például Riad, az egy választott főváros, az egy 6,5 milliós főváros, ugye sokan, tehát itt vannak a egyetemek, ez a szaudi dinasztiának a fővárosa, tehát egy választott főváros, de ez 460 kilométerről kapja a vizet, a sótalanított vizet. Tehát azért el tudjuk képzelni, hogy milyenek a helyzetek. A Vörös-tengeri partvidék az egy picit jobb, tehát ott azért a városok nagyobbak. A történelmi városok egyébként Mekka és Medina. Mekka az a Mohamednek a születési helye, és hát ugye innentől kezdve egy meghatározó hely az iszlám kultúrában, ez egy 2 milliós város, és Medina pedig ide vonult el, az a part felé van, az 1,3 milliós város, és itt is van Mohamed proféta eltemetve. Tehát gyakorlatilag egy eléggé nehéz környezetben lévő ország, de úgy tűnik, hogy a növekedésben az olaj egy hihetetlen húzóerő. Valójában egyébként számomra mindig az a megdöbbentő, amikor ezt az országot nézzük, látjuk, és főleg a projektekről beszélünk, hogy mire képes az olaj, és hogy nagyjából egyébként a fejlett országok fizetik ezt ki Szaúd-Arábiának.
Igen, mire képes az a pénz, ugye, ami ebben az egészben igen, benne van, és lehetőséget teremt ennek az országnak, hogy minden körülmény ellenére valamilyen irányba ki tudjon lábalni. Ugye a Big Tech már látszik, hogy terjeszkedik Szaúd-Arábiában, és közben olvastam azt, hogy a nanotechnológia kapcsán az AI-ba is, tehát mesterséges intelligenciában is rengeteget fektetnek, kb. 40 milliárd dolláros volt a legutóbbi, és ráadásul ugye van ez a futurisztikus megalopolis, amit építenek.
A Neom, igen.
Majdnem megalopolisnak hívtam, a Neom, igen, ami hát minden környezetvédelmi, meg fenntartatósági tanulmány szerint egy borzalom, egy rémálom. Ráadásul ugye azt a homokot azt importálni kell, ami az egyik legnagyobb probléma, mert a sivatagi homok nem alkalmas az építkezésre, tehát ahhoz folyó mederből származó homok kell, ami nagyon környezetkáros kitermelés, úgyhogy elképesztő sztori.
Szóval így van, és de mindesetre nem lenne rossz, lenne ennek a pénznek hely Európában is, és amikor a zöld átállásra gondolok, akkor ez egy kicsit optimistább vagyok. Tehát, hogyha nem olajra kéne elkölteni ezt a rengeteg pénzt, akkor ez egy picit más lenne. Jó helye lenne annak Európában is, de látni fogjuk, hogy ők is azért nem ügyetlenül költik ezt el. Na most a történelmükön röviden végfúz. Egyébként tavaly beszéltünk más a Szaúd-Arábiáról, például igen, pont a gyakorlatilag a tintföld és a bauxit kapcsán, tehát ilyen iparágokban is ott vannak. Most a története Szaúd-Arábiának meghatározó MOL proféta 571-632-ig élt itt, és az ő halál után kalifátusok jöttek létre. Igazából az nem volt egységes irányítása alatt, 16. században Oszmán Birodalom hódítása kapott itt ilyen területeket vett el, majd 1741-ben kerül ki az első szaudi állam, ami Riádba költözik, de ez még nem az egész területre vonatkozik, majd 1915-től angol protektorátussá válik. Az angolok egyébként akkor már Irán kapcsán beszéltünk, a térségben megjelennek, tehát ők igen komolyan az olajipart lekísérik, de ezek nem gyarmatok, tehát ez fontos tudni, a protektorátus az nem gyarmat. Ilyen volt Irán, Nepál, Kína is egyébként, Japán, Etiópia, tehát ez egy jellemző angol befektetési vagy ilyen együttműködési modell volt, és Szaúd-Arábia is ide került, de 1932-ben jött létre a Szaúd-Arábia, a szaudi család nevét viselve, ők a monarchiának az alapítói és a vezetők, és ugye ők választották Riádot, és így került ez az egész tehát fővárosi létrehozásra, ami a szaudi családhoz, tehát a szaudi családnak a székhelye. Na most az iparban, amit látunk, mindenféle dolgok vannak, tehát gyakorlatilag az olajiparuk az teljesen meghatározó, az Aramco az a világ egyik legnagyobb olajipari cége, és egyébként azt hiszem egyik legnagyobb kőzsdei bevezetése volt, amikor bekerültek tőzsdére, tehát ebben is óriási számokat mutattak. A bányaiparuk is nagyon jelentős, valami 377 projektet láttam, ami indulóban van. Az alumíniumiparról beszéltünk, az egy nagyon komoly iparág, és hát nyilván talán napenergiában, vagy nem tudom, hogyan látják árammal, de ez is, és abból már meghatározó exportőrök, tehát az alkoholával indultak egyébként 2015-ben is nagyon megfutott a dolog, és hát a mezőgazdaság is, hogy beszéltünk róla. Na most a igazából azt kell tudni, hogy a növekedésének, vagy a nanotechnológiának, vagy az egésznek, amit te is mondtál, tehát, hogy mi az, ami itt történik, hát itt óriási dolgok történnek, mert ez az ország meg akarja mutatni, hogy mire képes. Ez lehet, hogy Dubaj váltotta ki ezt a lendületet bennük, nem tudjuk, de a mély vallásosságból ez az ország kezd nyitni, ez persze mindig egy nagy kérdés, mert azért az ő vallási környezetük az egyáltalán nem olyan egyszerű, mint a dubai szabadság, és állítólag ennek közelébe se fog menni, tehát ez egy komoly akadálya ennek a területnek, de azt lehet tudni, hogy az ország nagyon nyit, és ennek ez a Szalmán király, aki a mostani vezetőjük, vagy a családnak a feje, gyakorlatilag ő gőzerővel nyomja ezt a fajta fejlődést. 2030-ra futtatnak egy rakásprojektet, de ez nagyjából azért van, mert Expo 2030-ban lesz Szaúd-Arábiában, Riadban. Tehát ekkor akarják ők megmutatni, hogy mi mindent tudnak ők elérni, és mi az ő helyük a világban. Ebben egyébként ezek döntően állami pénzek. Tehát ez az állami pénz, az egész olajiparuk állami, vagy családi, vagy hívhatjuk így, tehát a monarchia tulajdona, de ennek egy 500 milliárdos dollárban a Neom City, de itt aztán rengeteg Jeddah Economic City, akkor különböző Economic City vannak, King Abdullah Economic City, a Vörös Tenger mentén vannak, ezek itt sorra, de itt metróépítés is van, amit igazából nem nagyon értek, hogy miért kell. Igen. Miért a fogba metró Riadba, de lesz, és állítok Mekkába is, szóval itt, amit el tudunk képzelni, az itt meg lesz. Tehát a Neom az egy látványos eleme, és látjuk, az egy elképesztő 170 kilométeres hosszú város, tehát ami elképesztő, de a Vöröstengeri projektek is, a kikötők, szállodák, turizmus, alula az a saját történelmük, szóval elképesztő. És ennek a farvizén megy egyébként a nanotechnológia is, de a nanotechnológiába kutatnak. Most azért nyilván látni kell, hogy Szaúd-Arábia nem egy R&D központ jelen pillanatban a világban, de úgy néz ki, hogy az lesz, mert megvan hozzá a pénzük, megvan az egyetem, és azért, hogy beszéltük, ez a 26 egyetem foglalkozik nanotechnológiával, az nem rossz. És valószínűleg az Aramco is fandolja ezt a történetet, tehát nagyon így néz ki, hogy ezeknek az ipari felhasználás és előbb-utóbb meg fog jelenni. A nanotechnológiás kenőanyagokról azért már lehet itt is ott is olvasni, szóval azért ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és én azt gondolom, hogy ez a dolog nem fog megállni. Most az egy nagy kérdés, hogy mit fog az ő politikai környezetük ebből megengedni, de nagyon úgy néz ki, hogy ez a fiatal király ez jelen pillanatban nagyon nagy erővel hajtja ezt, és hát a jó ég tudja, hogy mennyire lesz ereje meg lehetősége, de 2030-ra egy biztos, hogy Szaúd-Arábia több szempontból is fel akarja magát adni a világ térképre.
Okay.
Na most az adózása, az gyakorlatilag ennek a gondolat mentén nem túl bonyolult, van forgalmi adójuk, a 15%, van társasági adójuk, ami hát gyakorlatilag 20%, De itt megosztik a külföldi és a saját, tehát a szaudi tulajdonban lévő cégeknek az adózása, mert egyébként a szaudiak azok az iszlám szerint zakatot fizetnek, tehát az iszlámban a zakata az adó, és az 2,5%, de az egy ilyen kombinált vagyonalapú adó, tehát az nem egyértelmű, nem összehasonlítható így direktben a társasági adóval. Tehát gyakorlatilag ez az ő adórendszerük. Nagyjából itt is a mondat vége, tehát erről nehéz lesz, mert a magánszemélyeknek nincsen adója. Tehát teljes adómentesség.
De külföldi cégek esetleg be tudnak ebbe lépni, mert hogy valamit forrás nyerjenek ebből a pénzből?
Lehet hallani, társasági adót fizetnek a külföldi cégek, ha ott dolgoznak, de ha mondjuk ez egy helyi cég, akkor a zakat alá fog kerülni. Tehát, és a zakatot fizeti, ami 2,5%. Most, hogy nekik lejtő a pályázat, így nehéz megmondani az adójogilag, mert gyakorlatilag, ugye nem hiszem a számítási modelljét, hogy zakatot hogy számolják, de ez egy magyoni típusú adó is részben. Tehát ez egyébként valahol önkéntes, ezt láttuk más iszlámban. Ez majdnem minden iszlám országban van, de itt állami adó szinten szerepel. És az iszlám a hátterű cégeknek az adója. A többiek 20%-ot fizetnek.
Hát akkor helyi fióktelepet kell létesíteni, és akkor az a zakat alá kerül.
Hát nem feltétlenül, mert ha a külföldi cégnek az, akkor az biztos, hogy nem fog. Ahhoz át kell térni az iszlámra, vagy valami olyan.
András, rossz hírem van. 17,5%-ot spórolunk azzal, ha áttérsz az iszlámra, ennyi.
Jó, de sajnálom. Akkor ki is kell települjek. Azt is finanszírozni fogjátok.
Na, de igen, de hát azért most láttuk, hogy szép helyek is vannak ott, András. Ne csüggedjél. Tehát ha a 2030-ig kiúzod, akkor metronuhasszat, és a Neomba is még lakást kaphat.
Nézd, én a sólyom tenyésztésben el tudom képzelni magam. Tehát, hogy én abszolút nem csüggedek. Tehát, hogyha nincsenek is szép helyek, de egy jó sólyom farmon lehet több 10,000 dollárért harci madarakat nevelni, azzal én elégedett leszek.
Igen. Szóval körülbelül ezt tudtam így elmondani nektek, nanotechnológia, és egyébként a géntechnológia is ott van, csak nem fogunk már róluk beszélni az ismétlés okán, de egy biztos, hogy hihetetlen dinamika, és egy nagyon érdekes példája annak, hogy
hát mire képesség van. Az látszik, hogy van pénzük, és akkor a high-techben mindent beleöntenek, minden, ami jelenjáró technológia, úgy előre menekülnek, hogy arra készülve, ha majd elfogy az olaj, akkor is fent tudják tartani ezt az életszínvonalat, amit most.
Tehát mindig azt látjuk, hogy ez egy olyan történet, mindig azt mondják, hogy elfogyaszt, sose fogy el, mindig találnak, meg aztán a számokat nézitek folyamatosan bővül, biztos, hogy egyszer van vége, de összességében én nem gondolom azt, hogy ők 2030-ra lehúznák a redőnyt. Tehát most megcsinálják majd 2030-ban az expót, megünneplik magukat, és akkor minden olyan szép lesz, de ettől függetlenül az olaj továbbra is ketyegni fog, és látjuk, ha már az orosz embargóknál láttuk, hogy ami nem idejön, az megy oda. Tehát én abban bízom, hogy Európa legalábbis kevesebb pénzt fog náluk hagyni, bár biztos az is igaz, hogy annyira nincs iparuk, hogy mindezek a fejlesztések, ezek importokból mennek. Tehát azért valahol ők ezt a pénzt visszapumpálják máshova, csak azt nem volt időm megnézni, hogy hova pumpálják vissza, tehát honnan vásárolják a neomhoz az építőanyagot, meg az összes többit. Tehát, hogy ezt Európából hozzák, vagy Kínából, vagy Ázsiából, mert hogy a szaudi gépiparból biztos nem.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük az információkat, érdekes volt megint a beszélgetés, további jó munkát, szép napot!
Nektek is köszi, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőivel, adótanácsadó partnerével beszéltünk, jövünk vissza, és majd megnézzük Szaúd-Arábia geopolitikai helyzetét is. Most ugye nyilván eszkalálódott a térségben minden. Tudom, a kedves hallgató megírta, hogy nem kell mindenre az eszkalálódik szót használni, én meg most ezt használom, és kész, úgyhogy így megyünk tovább.
Szégyed magad.
Ne csüggedjél.
Az egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz el ekkora hozamot.
Millás reggeli. Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No kérem, akkor a szaúdi hétköznapokat vesszük górcső alá, mert hogy a nanotechnológia vezető országaiban kalandozunk, és így kerültünk a Földnek ebbe a sarkába. Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, hát külön érdekes, hogy az iráni támadás után beszélgetünk Szaúd-Arábiáról, mert hogy igazából sokak szerint az, meg nem veled is beszéltünk erről, az igazi törésvonal a Közel-Keleten, az valami hármas törésvonal, hogy van Izrael, van Szaúd-Arábia és van Irán, és időnként még ebből az európai Ázsia határvidékről bekacsingat ide Törökország, hogy formálják a bolygó ezer részének a sorsát. Mindenképpen az egyik vezető játékos Szaúd-Arábia, ugye?
Így van, igen, tehát a regionális egyensúly egyik letéteményese a Szaúd-Arábia, vagy legalábbis erre a szerepre mindenképpen alkalmas, és az biztos, hogy a motiváció megvan benne. Ugye itt az elmúlt évek, most még nem is csak október 7-ig, hanem mondjuk Donald Trumpig visszanézve, ugye nagyon-nagyon sok mozgást hoztak, tehát Trump első külföldi útja egyébként ugye Riádba vezetett, egy óriási fegyverüzletet írt alá itt, és ugye akkor az Ábrahám egyezmények nevű Izrael és az arab világ megbékítését célzó diplomáciai folyamat ugye elindult, ezt a szaudiak még éppen nem írták alá, de nyitottnak mutatkoztak rá egészen október 7-ig. Tehát volt egy átrendeződés, aminek viszont ugye az volt az ára az amerikai diplomácia, a Trumpi diplomácia részéről, hogy Iránt viszont tovább antagonizálták. Tehát ugye az Obama alatt megkötött iráni atommegállapodás, az Trump alatt fel lett rúgva. Tehát most valahol ugye ennek a folyamatnak a további trendjében vagyunk benne, vagy további hullámaiban, ahol az irániaknak elég egyértelmű volt, hogy aztán az oroszokkal érdemes kooperálnia, ugye ezzel is még egy lépéssel távolabb kerültek lehetséges nyugati vagy NATO-s megállapodástól, és a szaudiak pedig látják azt, hogy Irán újra háborúzik a térségbe, és hát azért a szaudi-iráni háború az proxikon keresztül ugye ment Jemenben. Persze a szaudiak a öböl menti monarchiákkal nem örülnek, amikor a hormuzi szorosba elfognak hajókat az irániak, hiszen az egész kereskedelmüket ezt fel tudja rúgni. És egyébként csak, hogy egy utolsó ilyen rajszöget még ide tegyünk, hogy a tavaly őszi G20-as találkozón állapodtak meg arról a riádi államútvonalról, hogy India, Szaúd-Arábia, Izrael, Európa hogyan köti majd össze magát a legkülönböző vezetékekkel és kereskedelmi opciókkal. Tehát ez nekik még egy külön izgalmas lehetőség.
Figyelj, Botond, miért a csita szunita az egy nagyon ősi iszlám szembenállás, és a nyugati világ az miért a szunniták mellé áll ebben a vitában? Mert most felsoroltad az érdekköröket, és hát a sita országok vannak a gonosz tengelyéhez sorolva, a szunita országok leginkább meg a szövetségeseink, meg akkor majd ők viszik a mi érdekeinket a világ egyes részein. Egyszerűen náluk volt az olaj? Ennyi?
Hát nem biztos. Nem tudom, hogy szabad-e ezt ennyire leegyszerűsíteni, mert közben azért azt látjuk, hogy Teherán boldogan támogatta a szunita Hamász vonalakat, vagy Hezbollah kistákat. Adott esetben ott se volt mindenki mindig vallásilag homogén, sőt, és a szaudiaknak sem mindig okozott gondot adott esetben más vallási kisebbségeket politikai érdekből támogatni a szír polgárháborúban. Tehát, hogy ezek azért, ugye messziről nézve a katolikusok is, vagy a keresztények is egy nagy konglomerátum, de aztán, hogyha közelebből megnézzük, akkor egészen más dolgokat mutat. Tehát ez a csúnyán mondva, a hatalmi eliteknek mindig egy jó lehetőség arra, hogy gyorsan fekértáborokat építsenek, de ebben azért nagyon-nagyon pragmatikusak. Tény az, hogy az olaj egyébként Iránban is volt, van a mai napig, és nyilván az öbölmentieknél pedig rengeteg, tehát ilyen szempontból is mind a kettő játszhatna. Itt inkább ez a 79-es iráni teokratikus fordulat az, ami nagyon kifaroltatta a perzsa utódállamot abból a együttműködésből, amiben benne lehetett volna, hogyha az a fordulatot nem
Következik be. Igen. És akkor azért kérdezem ezt, mert kicsit így próbáltanak vékony jégre tuszkolni korcsolyáit segítségével.
Óvatlan voltál, Botond.
Hogy is kezdhetném a hétfő reggel?
Mert hogy közben azért a szunniták se olyan, hogy is fogalmazzak finoman, makulátlan szövetségesek. Tehát a Hasokzsi gyilkosságtól kezdve azért az amerikaiaknak is időnként borsot törnek az orra alá, ha más nem, amikor mondják, hogy hát kicsit kéne szelidíteni az olajárakon, drága barátaink, ők meg akkor erre direkt termelés visszafogásra. Szóval azért nem egy ilyen nagyon felhőtlen barátság ez a nyugat és a szunniták között sem.
Hát abszolút nem mondanám azt, hogy itt ez egy egyértelmű és mély barátság. Az biztos, hogy a szaudiak azért még a mai napig is inkább az USA-ra számítanak egy Iránnal szembeni nagy konfliktusban, hogyha ez bekövetkezne. Annak ellenére, hogy egyébként a most uralkodó Mohammed bin Salman egyébként inkább Donald Trumpnak volt közelebbi társa, mint sem Bidennek. Ugye Biden a kampányát arra tette fel annak idején 4 éve, hogy pont a Hasodzsi gyilkosság miatt majd, de jól emlékszem azt a szót használt, hogy párját csinál Bin Salmanból, MBS-ből, de ez ugye nem jött be, jött az orosz háború, és elment arra a híres fiszbámpra, hogy köszöntse a szaudi uralkodót, tehát ezen túl vagyunk, de ettől még azért a bizalom az nem 100%-os a demokrata Biden és a mostani vezetés között. Amit megmondasz a emberjogi track recordról, az így van, tehát hogy itt szó nincs arról, hogy itt bárki más sokkal különb lenne, nyilván más a méretekből adódó képesség, de a szándékok azok egészen hasonlók. Hát ugye nem olyan régen végezték ki a Muhammad al-Ghamdit, aki hát rosszul tweetelt, és semmiatt halálbüntetést kapott. De kritikus volt a
rezsimben. Igen, a másik pedig, ami még érdekes, hogy azért időnként fű alatt úgy tűnik, hogy Szaúd-Arábia is segítséget nyújt, mondjuk terrorista sejteknek. Erről van egy remek film.
Nincs ott fű, András, homok alatt.
Remek film, a Királyság az a címe, és Jamie Foxx a főszereplője. Ez pont erről szól, hogy harcolnak a terrorizmus ellen, amelyet maguk bátorítanak.
Hát meg történetileg itt ugye számos hulláma volt a terrorizmusnak, tehát azért itt ne tartsunk most gyors talpalót, de ugye a fekete kézzel indul ez meg a fekete szeptemberrel, amikor elindul az első nagyobb terrorkiképzés nemzetközi szinten, akkor még a Szovjetunió támogatásával, és aztán ugye a 80-as években megküldik, a szaudiak nagy lelkesen finanszírozzák ugye az afganisztáni szovjet invázióval szembeni mujahedineket, tehát kvázi, akikből aztán később részben az Alkaida is létre tud jönni. Tehát hogy ez itt egy nagyon-nagyon sok helyen összeérő folyamat, és Boszniával bezárólag egyébként a szaudiak elképesztő nemzetközi diplomáciában is benne vannak, amit úgy értek, hogy helyi közösségeket, helyi mecseteket és azoknak a személyzetét is finanszírozzák. Tehát a szaudi pragmatizmustól szerintem itt órákat lehetne zengeni. Az biztos, hogy sokkal inkább meg tudjuk őket érteni, hogyha egy ilyen 19. század végig kvázi tényleg uralkodó szemlélettel tekintett diplomáciának fogjuk fel az ő viselkedésüket, mint sem egy ilyen demokratikus váltógazdaságnak. Itt ugye erről nincsen szó, ez tényleg egy királyság, és a király a saját családját is, amikor kellett, akkor bezárta a Hilton szállodába, és addig intézkedett gyorsan a klerikális reakcióval szemben. Tehát ez egy nagyon-nagyon másik diplomácia, ahol abszolút helye van az ilyen titkos megállapodásoknak. Izrael egyébként már az 50-es évek óta így vagy úgy tartották a kapcsolatot, tehát hogy ennek ellenére ez belefért nekik. Most ugye mindenki azt a pillanatot várja, hogy ez az óriási megadír, ami részben ugye a szaudi kiegyezést jelenteni, részben a palesztin államiságról való megállapodást, és részben pedig valamilyen módon egy szaudi Egyesült Államok nagyobb megállapodást, hogy ez vajon létrejön-e az iráni nyomás miatt még Biden alatt, vagy pedig megvárják Trumpot ezzel, ha egyáltalán ennek a lehetőség akkor még meg lesz. Tehát biztos, hogy a Közel-Keleten még komoly átrendeződés lesz a következő egy évben, és azt se hagyjuk ki ebből a számításból, hogy Netanyahu nem biztos, hogy miniszterelnök lesz egy év múlva, és egy másik Izraelhez megint egy máshogy állhat hozzá.
Na most, ha a szaudiak ilyen kikacsintgatóak ezekből a megállapodásokból, akkor megint bedobnám gumicica a kérdésemet, mi szerint, hogyha nagy barátai az Egyesült Államoknak, de lefogadom, hogy paroláznak Kínával is.
Igen, egyébként Kínával valóban paroláznak. Részben ugye volt a diplomáciai kapcsolatok újranyitása Iránnal a tavalyi év során, amikor ez kínai közvetítéssel jött létre. Ugye azért ennek látjuk, hogy a mélyen szántó hatása intézményesítése nem biztos, hogy tartós lesz. Másrészt pedig ugye a kínai együtt egyévezett befektetési politikai-gazdasági befolyásszerzési program az Közel-Keleten volt egyedül komolyabban megemelt költségvetéssel a Covid időszak után. És ennek nem kis részben egyébként a szaudiak voltak a kedvezményezettjei, tehát ez is működik. Tehát részben ez a hogyan szerezzünk gazdasági befektetést keletről, de közben a biztonságunkat pedig az Egyesült Államokból típusú Kállai kettős. Ez milyen szép képző van volt hétfő reggel a szegény hallgatóknak.
Minden meg van bocsátva.
Tehát, hogy ezt hogyan lehet Riádban leadni, és amíg a Bidenék vannak, addig azt hiszem, hogy tényleg nem Juhivel akarnak elköteleződni, hát ilyen a politika, és az különösen akkor ilyen a politika, amikor azért emberek és Mohamed bin Salman csinálja, tehát amikor emlékszik arra, hogy mit mondtak neki. Úgyhogy hát ez egy külön tanulmányt megérni, hogy a demokráciák interakciója akár évtizedekig ott üldögélő autokratákkal milyen egyéb veszélyektől szenved, és ez a Putin sztorida meg a Xi Jinping sztorida is tök igaz lenne, tehát a kérdés 100 000 jó további kérdést vett föl.
Oké, ezeket nem most fogjuk megválaszolni, mert lepergett a műsoridőnk. Nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, és most már tényleg hagyunk más munkát is végezni, mint hogy nekünk beszélj telefonon, úgyhogy köszönjük a mai szereplésedet, szép napot kívánunk.
Nektek is, hallgatóknak is, jó gondolatot.
Köszönjük szépen.
Szervusz.
Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt a szaudi politikáról, külpolitikáról.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
No, hát kérem szépen, akkor a mai születésnaposunk küldi az összes többi mai születésnaposunknak. Leonardo da Vinci 1452. április 15-én született. Egyszer emígyen szóla.
Minden ember azon fáradozik, hogy tőkére tegyen szert, amit aztán később az orvosoknak, az élet tönkretevőinek adományoz, mondta egy kiborulásában Leonardo da Vinci, rátapintva már akkor a magyar egészségügy helyzetére.
Semmi sem rombolja annyira az embertestét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
No kérem, hát nagyon-nagyon sokat beszéltünk már a 4 napos munkahétről. Voltak olyan cégek, akik ezt megpróbálták, volt, akiknek bejött, volt, akik részint visszavonultak tőle, volt, akik szerint teljesen zsákutca, és inkább hagyták a próbálkozást. Meglátjuk, hogy mi történik a PwC-nél, mert hogy lám, csak 4 napos nyári munkarendet vezetnek be ott arrafelé. Hogy miért, meg hogyan fog ez működni, Radványi Lászlóval, a PwC cégtársával és könyvvizsgálati üzletágának vezetőjével fogjuk átbeszélni. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Szávattok, jó reggelt!
No, hát honnan jött az ötlet a 4 napos munkarendről?
Igyekszem valami, nem túl korporét választani erre. Az a helyzet, hogy a könyvvizsgálati szakmában a félidőszak januártól májusig az elég sűrű. Azért nagyon sokat dolgoznak a kollégák, és azon gondolkodtunk, hogy a nyári időszakot hogy lehet mostaninál, vagy az eddigieknél is jobban feltöltődéssel pihenni. Ez a téli időszakban egyébként úgy valósul meg, hogy mi a hullámzó munkarendben vagyunk, és egy kicsit többet dolgozunk. Nyárra rendeztünk át most több szabadidőt, és eddig ez úgy valósult meg, hogy heti 5 napot dolgoztak a kollégák, 4 nap 7 órát, pénteken 1 nap 4 órát, ezt rendezzük most úgy át, hogy 4x8 órát fognak dolgozni, és akkor ezáltal lesz nekik 3 napos hétvégéjük június közepétől egészen augusztus végéig.
Tehát ebben biztos nagyon örülnek, és valószínűleg a péntek már egyébként is egy ilyen fél nap volt. Tehát ugye, hogyha gondolom, hogyha 3 oldalról néztétek a teljesítményt, hozzáállást, akkor ugye az már olyan nem lötyögős volt, nem?
De ezt a lötyögős az talán nem jellemző, de az biztos, hogy azok a kollégák, hogy ezek a csapatok, akik megtehették, hogy az hét első felére rendezzék át a feladatokat, azok megpróbálták ezt így megoldani. Most ennek akarunk olyan szempontból hivatalos keretet is biztosítani, hogy ez az ügyfeleink felé is teljesen transzparens látszódjon, hogy a kollégáink a nyári időszakban ezt a 3 napot pihenéssel töltenék, csütörtök délután el tudnak indulni a Balatonra, stb. Szóval elég sok előnye van ennek.
Direkt mondtam így egyébként, szóval semmiképpen nem akarom azt sugani, hogy a PwC Magyarország munkatársai nem dolgoznak rendesen, de hogy ez mondjuk az egyik kritika, amikor
hogy nem hatékony.
Hogy is mondjam, ilyen control freak főnökök a 4 napos munkahétről hallanak, akkor hát az na, nem.
Úgy se fog beleférni 5 nap meló 4 napba.
Itt ugye, amit mondtam nektek, hogy mi azért hullámzunk munkaterhelés szempontjából az év során, úgyhogy egy jelentős részét ennek az időnek a kollégáink ledolgozzák előre. Egyébként mi egy eléggé bizalmi alapú szervezet vagyunk, és talán ismertek a PwC-nek a jelmondata, és az, hogy bizalmat teremtünk a társadalomban, meg ugye nagyon nehezen működik úgy, hogyha a cégen belül nem így működünk, úgyhogy mi kollégáink elég magas önállóság és óriási rugalmasság mellett tudnak dolgozni. Nagy részt egyébként, vagy az heti a hét jelentős részében onnan, ahonnan szeretnének, és általában úgy, hogy a működésünknek a rugalmasság az elég magas, nem csak a nyári időszakban.
Uh-huh. Ez egy kísérleti próbálkozás, ugye?
Igen, most elkezdjük ezt június közepén, megnézzük, hogy szeptember elejéig ez hogyan alakul, és akkor leülünk a kollégákkal, és kiértékeljük, hogy ezt mennyire szerették, kérünk visszajelzést az ügyfeleinktől, hogy számukra okozott-e bármilyen kihívást. Egyébként úgy működött az egész, hogy mi kitaláltunk cégtárs szinten, tulajdonosi szinten, hogy ez kaptunk erre való impulzusokat, hogy elkezdjük június elejétől már, utána csomót egyeztettünk a saját kollégáinkkal, és akkor ők mondták, hogy először próbáljuk meg azt, hogy június közepétől vágunk neki augusztus végig, aztán lássuk meg, hogy működik, aztán meglátjuk, hogy a jövő évben hogyan fogjuk ezt továbbvinni. Érdekes, tehát majd szívesen elmesélem.
De megvan
amit voltak a visszajelzések.
Megvan a terv, hogy hogyan fogjátok ezt továbbvinni, ha ez bejön? Mert most nyilván az audit részleg munkatársait sokan irigylik nálatok, hogy ők miért igen, mi meg miért nem?
Hát ez azért van, amikor irigylik az audit részleg munkatársait, ez főleg a nyári időszak, és van, amikor kevésbé irigylik őket, ez meg a téli időszak. Tehát amikor a társaságok, a beszámolóikat elkészítik, az nálunk baromira sűrű, és akkor nagyon sokat dolgozunk. Úgyhogy a terv az, hogy
csak azon a azokon a területeken vinni ezt tovább, ahol ez a fajta szezonalitás jellemzi a munkavégzésünket, mert az összes többi területen ez elég nagy kihívást okoz. Szóval azt a csodát mi nem tudjuk megvalósítani a PVC-nél se, hogy ott napnyi munkát berakjunk 4 napba, azt tudjuk megvalósítani, hogy munkaidőcsoportosítunk át az évnek azon részére, ahol szezonalitás szempontból is ez praktikusan megoldható.
A pró érvek pedig azt szoktak lenni emellett az egész mellett, hogy alapvetően azért lehet látni, nem csak monitorozni, meg ellenőrizni, de látszik is az eredményen, látszik is a munkán, hogy az el van végezve, a hatékonyság nő-e, az ügyfelek elégedettebbek-e, tehát akkor miért ne lehetne így átcsoportosítani, és mondjuk ezzel egy ilyen win-win szituációt előteremteni?
Igen, igen. És ez szerintem az, hogy mennyire hatékonyan tudod egyébként a munkát ellenőrizni. Nálunk ugye egy elég magas minőségű munkakultúra van, amit alapvetően nagyon sok szintű minőségbiztosítása a munka, különböző munkalépéseknek a sokszoros ellenőrzésével végzük el. És igazából ez elég jól biztosítja azt, hogy mindig legyen egy erős rálátásunk arra, hogy éppen ki hogy halad a saját feladataival. Egyébként olyan célokat is adunk a vezető munkatársaknak, hogy mennyi időn belül kell a kollégáknak a munkáját annak érdekében ellenőrizni, hogy azok időben kapjanak visszarejelzést a munkájuk minőségéről. Csak az egész, hogy egy egész hatékony rendszerét tud összeállni.
Nyilván ennek a hátterében a munkavállalóknak a megbecsülése, és egy kicsit így a munkavállaló és munkaadó közötti kapcsolatok emberibbé formálása, összefűzése rejlik. Vannak ennek még elemei? Ez egy kicsit ilyen álkérdésnek tűnik, mert én igazából a nyári Bermuda napokról szeretnék bővebben hallani. Ja, az micsoda?
Az nekem nagy kedvenc. Az olyan, képzeljétek el, hogy mi egy ilyen elegáns szakmából jövünk.
Igen, öltönnyak, kendő.
Akkor, igen, de amikor én kezdtem 20 éve, akkor a sötét öltön, sötét nyakkendő, fehér ing, ez volt a pontos elvárás. És ugye azt csináljuk, hogy főleg nyáron bejövünk ugyanígy, sokszor ügyfelekkel nem is találkozni, nagyon szépen felöltözve egymásnak, lehűtjük 21-22 fokra az irodát, hogy ne süljünk meg, akkor a kolléganők, akiknek elme egy kicsit lazább az öltözéke adott esetben, azok megfáznak, és az egész az lehet, hogy egy kicsit azért annak szól, hogy akkor ettől mindenki nagyon komoly embernek érzi magát. Tehát ez igazából nincs így. Akkor elindultunk abba az irányba, hogy mi lenne, megengednénk magunknak, hogy rövid nadrágba, meg pólóba járjunk olyankor, amikor az ügyfelekkel nem találkozunk. Viszont a légkondit sem tekerjük le annyira, és akkor ezzel van egyfajta ilyen ruhakényelmesség irány ennek kezdeményezésnek, meg amit egyébként a kollégák imádnak. Őszintén én is nagyon szeretek rövidgatyában járni nyáron, dolgozni, és egyébként energiaszámlát is fordunk.
Igen, lám csak milyen kis dolgok lendítenek nagy dolgokon előre, úgyhogy nagyon klassz.
Jó, megvárjuk akkor az eredményeket. PVC Magyarország az első hazai Big Four, ahol 4 napos nyári munkahetet vezetnek be. Várjuk ennek a tapasztalatait.
És be is számolunk róla, ha megengeditek, úgyhogy nagyon köszönjük, és hajrá!
Köszönjük róla szívesen.
Köszönjük szépen.
Szép napot!
Radványi Lászlóval beszélgettünk, a PVC cégtársa és könyvvizsgálati üzletágának a vezetője. Ő, András, te már bevezetted a Bermudát itt nálunk, úgyhogy ezt tudjuk. Nem ma, de a technikai személyzetnek például megetted az engedélyt, ők Bermuda napot tartanak, úgyhogy Czoller Andi pedig fázik, úgyhogy létszes kapcsolt ki a légkondit, András. Ezzel spóroljál, légy szíves, egy kis pénzt és energiát takarítsál meg.
Miközben vezérlem az adást, és majd...
Így, és szuszogjál, és gépeljél egyszerre.
És gépelek, és...
Mert mind a kettő zavaró.
Ne arra, úgy szúterén jogom, hogy én így hova van, szuszogok, így van. Meg nem tudom.
És eszkaláción, így kell mondani állítólag, hogy ne legyen ugyanolyan. Morgan a könyves a kőbányaitól elesett, de rendesen, és mindez tetézve lomtalanítással, mondja lőpapa. Ó, igen, az most indul, igen. Ugye? Így van.
Hogy
így
vannak van. A nők a nájlon harisnyával? Tessék. Nagy melegben. Kérdezhetnénk Czoller
Anditól. Nagy melegben kizárt, hogy felvegyem.
Mert hogy minisztériumi utasítás van arra, hogy mikortól nem kötelező a nejlonharisnya a közszolgálatban dolgozó.
Olyan jó, hogy ti nem írtok elő ilyeneket.
Na-na.
Egyelőre?
Igen.
Jó.